Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: idén a hazai gazdaságban egy szolid 0,4%-os bővülést várnak az MBH bank elemzői, a kamat csökkentés pedig álláspontjuk szerint várhatóan 2026 közepén lehet a legvalószínűbb. Az októberi 4,3%-ról 3,8%-ra lassult az infláció novemberben a KSH adatai szerint. Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint itt az ideje az árréstop kivezetésének. Megjelent a magyar közlönyben az otthon start rendelet módosítása, amelynek értelmében 2026. január 1-től már nem csupán a belterületi lakóingatlanok válnak elérhetővé a 3%-os hitellel. Idén két keresleti hullám is lezajlott az ingatlanpiacon, augusztusban pedig közel 2 millió magyar foglalkozott a költözés gondolatával. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Idén a hazai gazdaságban egy szolid 0,4%-os bővülést várnak az MBH bank elemzői, 2026-ban pedig fokozatos élénkülés indulhat el, és ennek eredményeként 2,8%-os lehet a GDP növekedés, mondta az Inforádiónak a pénzintézet vezető elemzője. Árok Szálesi Zoltánt kérdeztem.
Az idei évben 0,4%-os növekedésre számítunk, és hát ugye az évből már elég kevés van vissza, tehát ugye ez viszonylag biztos. Itt a kérdés az, hogy elérhetjük esetleg a 0,5%-ot, vagy 0,2-0,3-ra megyünk le. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy a negyedik negyed év jobb lesz, mint az év eddigi része. Ugye beindulnak most már a gyárak, a BMW gyára gondolok, itt elsősorban megindul az M1-esnek a felújítása. Azt lehet látni egyébként, hogy a német ipari számok is mint egy kicsikét jobban kezdenének kinézni az elmúlt egy-két hónapban, emiatt vagyunk bizakodóbbak. De hát igen, ez az év nem úgy sikerült, mint ahogy mondjuk egy évvel ezelőtt mi is számítottunk volna rá. A beruházások estek elég jelentősen idén, arra számítottunk, hogy idén ez már talán stabilizálódik, még ha nem is nagyon nő, de stabilizálódik, ez nem következett be. Ami viszont elég jól ment, az a fogyasztás, erre számítottunk, hogy ez húzhatja a GDP-t, és ez így is történt. Úgyhogy igazából a beruházások oldaláról és az ipari export oldaláról láttuk azt, hogy nem úgy ment ez az év, mint ahogy arra előzetesen számítottunk.
Alapvetően melyek voltak azok a tényezők, amelyek, hogy így fogalmazzak, megrángatták a magyar gazdaságot? Ugye a külső konjunktúra nem kedvezett, és a geopolitikai helyzetben is történtek olyan változások, amelyek kedvezőtlenül hatottak a globális gazdaság növekedésére is.
Igen, a külső keresletben és ugye a globális gazdasági helyzetben voltak komoly változások. Ugye a külső keresletnél Németországra kell gondolni, ahol továbbra is a várakozásunkkal ellentétben nem sikerült stabilizálni a helyzetet. Reméljük, hogy jövőre ez jobb lesz. Vannak olyan jelek, amikben bízhatunk valamennyire. A másik ugye a globális helyzetet jelentősen befolyásolt tényező, azt gondolom, hogy a vámháború, és ezzel kapcsolatban azért most már, mintha stabilizálódtak volna a dolgok, persze egy magasabb vámszinten, mint amit évelején még azért láttunk, de stabilizálódtak. Egyébként a vámháborúval kapcsolatban érdekes fejlemény, hogy önmagában erre úgy tűnik, hogy a termelés világszerte nem esett igazán vissza, pedig ugye sokan ettől féltek, és egyébként, hogyha Európában megnézzük az ipari konjunktúra indikátorokat, miközben a vámháború ment, közben javultak ezek az indikátorok, tehát itt azért a német gazdaság élénkítésében nagyon-nagyon bíznak a vállalatok, ezzel kapcsolatban vannak azért kérdőjelek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az év így alakult, és tényleg a vártnál azért egy kicsit gyengébb volt a helyzet.
2026 mit hozhat a gazdasági növekedés szempontjából? Lehet-e már elmozdulás a fogyasztás, ugye, ahogy a sajtóbeszélgetésen is elhangzott, továbbra is erős támaszsal marad a növekedésnek, de felzárkózhat emellé az ipar, illetve a beruházások.
A legerősebb támasz az a fogyasztás lehet, és az ideinél is így érdemben erősebb támaszra számítunk a fogyasztás tekintetében. Ami a beruházásokat meg az ipart illeti, ott javulásra számítunk, azért olyan erősségű támaszra, mint amit a fogyasztástól remélünk, azért nem. Viszont ha már a beruházások és az ipari export nem fogják vissza a növekedést, hanem csak stagnálnak, és esetleg picikét növekednek, mint amire szerintem most lehet számítani, már az önmagában bőven 2% fölötti növekedést lehetővé tennének, véleményem szerint, és hogy ezért jövőre 2,5-3% között növekedésre számítunk a magyar gazdaságtól, a pont becslésünk az 2,8%.
Az MPH Bank elemzőinek várakozása szerint fokozatosan visszatérhet a jegybanki tolerancia sávba az infláció, kamatcsökkentés pedig várhatóan a jövő év közepén lehet. A 2026-os inflációs kilátásokat ugyanakkor ronthatja az árés top valószínűsíthető kivezetése, mondta a pénzintézet vezető makrogazdasági elemzője. Ismét Árokszállási Zoltánt kérdeztem elsőként arról, hogy mekkora éves átlagos inflációval számolnak 2025-ben.
Ami az idei évet illeti, már nagyrészt magunk mögött van szinte az egész, tehát itt 4,5% körül kell, hogy legyen, ugye, hogyha nagyon nagy meglepetést okozna a december, az esetleg egy tizeddel elvihetné ezt valamelyik irányba, de ez a 4,5 átlagosan gyakorlatilag borítékolható. A jövő év érdekes lesz, és az átlagot mi 3,5%-ra becsüljük jövőre, tehát ez így önmagában a tolerancia sávon belül van, de a lefutás, ami jövőre várható, az egy ilyen furcsa lefutás lehet. Az év elején, 2026 első hónapjaiban bőven 3% alatti inflációs számok is elképzelhetőek, szóval ezt követően egy fokozatos emelkedés az, amire számítunk, és jelenleg egy viszonylag konzervatív megközelítéssel azt látjuk, hogy azért jövő év vége felé újra 4% fölé mehet az infláció, viszont szerintünk csak átmenetileg. Tehát ebből alakul ki ez a 3,5%-os átlag. Ugye ez az emelkedés a jövő év második felében két dolognak tudható be, egyrészt ugye a belső kereslet valószínűleg erős lesz a fogyasztás, másrészt ugye van egy ár és stop intézkedés csomag, és azért arra számítunk, hogy ezt szépen fokozatosan ki fogják vezetni. Nyilvánvalóan a utóbbi máshogyan alakul, akkor az infláció is jobb lehet, de azért azt is látni kell, hogy a kiskereskedők számára az ár és stop azért az egy veszteséget okoz, tehát ez tartósan nehezen lenne fenntartható. Úgyhogy ezen alapulnak a becsléseink. Viszont ugye az MNB, ha látja, hogy az inflációs várakozások már lefelé mennek, a tartósabb áremelkedések azok kordában vannak tartva, akkor azért a jövő év közepe táján megindulhatnak a kamatcsökkentések, még akkor is, ha átmenetileg lehet néhány hónap, amikor 4% fölött leszünk.
A forint árfolyama miként alakulhat? Ugye az elmúlt hetek, hónapok, most már ezt talán két hónapos időtávban lehet mondani, hogy erős forintár folyamot eredményeztek, azért az elemzők az év elején egyáltalán nem ilyen éves átlagos forintár folyammal számoltak még, hanem ilyen 410-es szint környékére várták a forintot. Tehát hogyan alakulhat a forintár folyama?
A forint árfolyama az, azt gondolom, hogy a következő hónapokban körülbelül ott lehet, mint amit most látunk a piacon, tehát az euróval szemben 3,80-3,85 közötti szint az, amire számítunk. És ott valóban így van, hogy az idei évben egy nem várt forint erősödés következett be, és ez elsősorban a Magyar Nemzeti Banknak köszönhető, én azt gondolom, hiszen ugye az új vezetés eléggé világossá tette, hogy nagyon erősen az inflációs célt követve fogja meghozni a lépéseit, és míg a régióban azért azt látjuk, hogy a kamatok inkább csökkengettek, addig az MNB nem csökkentette a kamatot, és ez a forint kamatelőnyét folyamatosan növelte. Ugye ez a 6,5%-os alapkamat azért tartósan valószínűleg egy kicsit magas, azt gondolom, hogy idővel ezt majd lehet csökkenteni, de ez az kell, amit az inflációnál már említettem, hogy azért tényleg a tartós folyamatok azok jobban a mederbe kerüljenek. Én azt gondolom, hogy a következő néhány hónapban ez gyakorlatilag el fog dőlni valamennyire, és akkor az MNB tud lépni a kamatcsökkentés irányába. Ugye emiatt a következő évre 3,85 körüli árfolyamot tartunk valószínűnek, de az, hogy megint 400 vagy a fölött legyen tartósan az euróforint árfolyam, arra nem számítunk.
Árokszállási Zoltánt, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották. Az októberi 4,3%-ról 3,8%-ra lassult az infláció novemberben a KSH adatai szerint. Ez a számadat az árés top és az egyéb árkorlátozó intézkedések miatt nem tükrözi a gazdaságban jelentkező valós árnyomást, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nyeste Orsolyával beszélgettem.
0,1%-kal nőttek havi szinten az árak novemberben, és az éves inflációs ráta pedig 3,8%-ra lassult az októberi 4,3%-ról. Nem volt ez az adat most egyáltalán meglepő, ami várakozásunkkal megegyezett, és nagyjából a piaci konszenzusnak is megfelelő.
Hogyan alakult az infláció szerkezete, tehát milyen mértékű volt például az élelmiszerárak emelkedése?
Nem volt nagy meglepetés a szerkezetben sem ebben a hónapban. Alapvetően havi átározások szempontjából egy nyugodt hónap van mögöttünk. Ugye az élelmiszerárak a KSH-s statisztika szerint havi alapon 0,2%-kal emelkedtek, ami még fontos volt, hogy a járműüzemanyagárak csökkentek 0,6%-kal hó per hó alapon. Pozitívan járult hozzá az inflációhoz a tartós cikkeknek az árai, illetve a ruházati cikkeknek az árai. Ezek 0,2, illetve 0,7%-kal drágultak hó per hó alapon, és a szolgáltatások árai pedig 0,1%-kal mérséklődtek. Ez utóbbi volt talán egy kisebb pozitív meglepetés ebben az adatban. Emögött ugye leginkább a ürülési szolgáltatások árainak csökkenése, illetve a repülőjegyeknek az átcsökkenése állt.
Mennyire dőlhetünk hátra akkor, hogyha az inflációról van szó, tehát mennyire lehet most már olyan szempontból megnyugodni, hogy az infláció lassan visszatér a jegybanki célsávba, tehát közelít a 3%-hoz.
De ez az, amit ugye hónapok óta látni már a magyar inflációs folyamatok kapcsán, hogy alapvetően vegyes a kép. De vannak a dezinfláció irányába mutató tényezők, ugye mindenképpen ki kell emelni az alacsony energiaárakat, a csökkenő termelői árakat, és hát ugye természetesen azt, hogy a forint kifejezetten erős az elmúlt egy évben, jelentős mértékben felértékelődött az euróval szemben, illetve a vezető devizákkal szemben, és hát ennek előbb-utóbb a fogyasztói árakban is meg kell jelennie. A másik oldalról viszont ugye ki kell emelni, hogy emögött az inflációs támok mögött van azért egy nagyon jelentős elfolytott árnyomás, amiről nem nagyon van információnk, elképzelésünk, hogy ez pontosan milyen mértékben fog megjelenni ismét a fogyasztói árakban, amennyiben az árrésztoppok és az egyéb adminisztratív árkorlátozó intézkedések kivezetésre kerülnek. A másik dolog pedig, ami ugye bizonytalanságot jelent, hogy ismét lesz egy jelentős nominális bérkiáramlás, ami pedig felfelé mutató kockázatot jelenthet a piaci szolgáltatásoknál, amelyeknek az inflációja egyébként még most sincs teljesen rendben. Ez azért tükrözi azt is, hogy a várakozások is még mindig magasak a magyar gazdaságban. Úgyhogy a kettőnek az eredője kapcsán ugye nagyon-nagyon sok minden eldőlhet január-februárban. Meglátjuk, hogy az évelei átárazások mennyire lesznek intenzívek. Ugye fontos, hogy mikor vezetik ki az árrésztoppokat, és mennyire jelenik meg majd később még intenzívebben az erős forintnak a hatása, ármérséklő hatása a fogyasztói árakban. Rövid távon kedvező a kép, tehát az infláció az most ugye bekerült a jegybanki célsávba, ott is marad most, úgy néz ki, sőt ugye január-februárban valószínűleg 3% alatti inflációs indexeket is látunk, de ugye itt a mögöttes folyamatok, a mögöttes árnyomás miatt ez valószínűleg nem lesz tartós, és a jövő év második felében ismét a célsáv feletti inflációs rátákat prognosztizálunk.
Szokták mondani az elemzők az említett bizonytalanságok mellett, hogy csak önmagában az árrésstopp, illetve hát az MNB is kiszámolta, hogy csak önmagában az árrésstoppnak van egy nagyjából 1,5% pontos hatása az infláció alakulására, tehát hogy ár és top nélkül ennyivel lenne több az infláció. Ez az egyik fő rizikótényező?
Igen, ez egy elég fontos rizikótényező. Ez ugye egy technikai jellegű hatás, ami az ár és topok eltörlésével valószínűleg vissza fog épülni az inflációba. Azonban ugye nem mindegy, hogy ez milyen inflációs környezetben kerül sor, tehát hogyha alapvetően egy dezinflációs környezetben mozgunk, és a ára azok nem látnak nagyon nagy árnyomást, akár termelői árak oldaláról, akár a forint oldaláról, akár az energia oldaláról, akár a bérek oldaláról, akkor elképzelhető, hogy ez a 1,5% pont nem fog teljes egészében visszaépülni a fogyasztói árakba.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető elemzőjét hallották. Megjelent a magyar közlönyben az otthonstart rendelet módosítása, amelynek értelmében 2026. január 1-től már nem csupán a belterületi lakóingatlanok válnak elérhetővé a 3%-os hitellel. Arról, hogy milyen új lehetőségeket ad az ingatlan vásárlóknak ez a módosítás, Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu szakértőjét kérdeztem.
A jelenleg is hatályos rendelet szerint az otthonstart hitelt kizárólag belterületi lakóingatlan vásárlására vagy építésére lehet fordítani. A jogalkotó ezt a kört kívánta kiszélesíteni azzal, hogy külterületi lakóingatlanok is megvásárolhatók legyenek. Ez két dolog miatt fontos. Egyrészt több nagyvárosban is vannak lakópark projektek, amelyek külterületen zajlanak, így ezek a lakások is megvásárolhatók lehetnek majd otthonstarttal. Másrészt pedig nagyon sok családi házas építkezés, vagy akár meglévő családi ház is van külterületen, ami így szintén megvásárolható lesz otthonstarttal. Azért fontos ez, mert hogy a külterületi ingatlanok jellemzően kedvező árúak, az otthonstart hitelnél pedig a bruttó vételár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, így az új építésű lakásoknál várhatóan a külterületi projektek majd előnyben lehetnek.
Lehetnek-e jogi buktatók bármelyik esetben, tehát akár a zárt kertek, akár a külterületi ingatlanok megvásárlása esetén?
A külterületi ingatlanoknak a speciális fajtái a zárt kerti ingatlanok, amelyek ezáltal szintén megvásárolhatók lehetnek elméletileg otthonstart hitellel, ám mind a normál külterületi ingatlanoknál, mind a zárt kerteknél érdemes óvatosnak lenni, ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert a jogszabálynak megfelel egy ingatlan, az adott bank hitelezni is fogja. Az ingatlannak ugyanis lakhatónak kell lennie, megfelelő állapotúnak kell lennie, fedezetként elfogadhatónak kell lennie, és a bank ez alapján fog majd mérlegelni, hogy ad-e hitelt rá, és ha ad, akkor mennyit. Tehát lényeges, hogy nem szabad azelőtt leszerződni, vagy akár foglalót kifizetni, hogy nem győződnénk meg arról, hogy lesz olyan bank, amelyik meg is fogja finanszírozni a tranzakciót.
Mi a legegyszerűbb módja ennek, hogy meggyőződjünk arról, hogy a bank valóban fogja finanszírozni a tranzakciót?
A legegyszerűbb módja annak, hogy bebiztosítsuk magunkat, hogyha a pénzintézettől előzetes értékbecslést kérünk az adott ingatlanra vonatkozóan. Ebben esetben egyrészt meggyőzhetünk róla, hogy egyáltalán hitelezni fogják az ingatlan, és azt is megtudhatjuk, hogy mennyi hitelre számíthatunk, ami pedig a szükséges önerő miatt lehet a későbbiekben fontos.
Hogyha összességében nézzük, a módosítás mennyire nyitja meg az ingatlan piacot a mostaninál is jobban, tehát mennyire bővítheti a potenciális vásárlók körét?
Én azt gondolom, hogy jelentősen, hiszen több ezer olyan lakás is épülhet a közeljövőben, amelyek esetleg külterületen lesznek, de a pontos hatása azt gondolom, hogy még várat magára. Nagy kérdés, hogy a beruházók a következő időszakban mennyire fognak a külterületekre koncentrálni a belterületi építési telkek helyett.
Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu szakértőjét hallották. Rendhagyó év volt 2025 a hazai lakáspiacon, mivel egy éven belül két markáns keresleti hullám is elérte a szektort. Ennek köszönhetően pedig az ingatlan.com adatai alapján idén volt olyan hónap, amikor 2 millió magyart foglalkoztatott a költözés gondolata, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
2025 rendkívül izgalmas év volt az ingatlanpiacon. A hazai lakáspiac modernkori történetében ugyanis nem nagyon fordult elő olyan, hogy két intenzív keresleti hullám is végig söpört volna rajta. Évelején a prémium államkötvényből kiszálló befektetők mozgatták meg a piacot, leginkább a nagyvárosokban és Budapesten. Ez nagyjából április-májusra le is csengett. Júliustól pedig bejelentették az otthonstart programot, ami meg pont a saját célra vásárló, első lakásvásárlókat mozgatta meg az ország szinte minden pontján. Ennek köszönhetően volt olyan időszak 2025-ben, amikor 2 millió ember foglalkoztatta a költözés gondolata, Az ingatlan.com látogatottsága augusztusban meghaladta a 2 millió valós felhasználót, amire az ingatlan.com 25 éves történetében nem nagyon volt példa. Ez annak köszönhető, hogy az Otthonstart program átírta az eddig ismert szabályrendszereket, amit az ingatlanpiacról tudtunk. Ennek egyik fő eleme, hogy a fiatal lakásvásárlók rendkívül intenzív módon jelentek meg a keresők között. Másrészt pedig a budapesti dinamikus lakásdrágulás is elfáradt az év közepétől kezdve, és októbertől drasztikusan lassult, novemberre pedig már egy minimális korrekció is történt a fővárosi lakásárakban. Ilyenre sem volt nagyon példa válsághelyzeten kívül a fővárosi lakáspiac történetében.
Mindez a aktivitás, tehát ugye, hogy augusztusban 2 millió ember foglalkozott valahogy a költözés gondolatával, ez az egész évre tekintve a vevői aktivitási oldalon hány millió érdeklődést generált, illetve a kínálati piacon összesen hány lakóingatlan hirdetést adtak fel a tulajdonosok és az ingatlan közvetítők?
Az év egészében több mint 3,5 millió érdeklődés érkezett eladó lakóingatlanokra, ami azért érdekes, mert utoljára ilyen nagymértékű kereslettel 2021-ben találkozhattak az eladók. A vevőknek pedig segítséget jelentett az, hogy az idei évben több mint 380 ezer eladó lakás és ház hirdetését töltötték föl az ingatlan tulajdonosok és az ingatlan közvetítők, na meg a lakásfejlesztők, ami 7,5%-kal több mint egy évvel korábban. Tehát a friss kínálat is megmozdult. Ebben nagy szerepe volt az Otthonstart program szeptemberi keresetösztönző hatásának, mert az október-novemberi hónapokban egyre több lakáseladó döntött úgy, hogy meghirdeti eladásra az otthonát, és ő is megpróbál tovább költözni.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.